Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és Önök a Hit Rádiót hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk tart rendszeresen, aki követi a rádiót. Kérjük, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornáinkra, és kövessenek minket a Rumble-on is. Az én csatornámra is fel lehet iratkozni, ami Deep Stage névre hallgat a YouTube-on, és kérem is, hogy ezt tegyék meg. Ezzel is jelezzék a támogatásukat az irányomban, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. A mai műsorban három nagyon ellentmondásos témát hoztam. Az első az az, hogy vajon a jobboldali megmondó emberek Amerikában burkoltan antiszemiták-e, és hogy kell-e ezzel kapcsolatban nekünk bármiféle állásfoglalást tenni, ugyanis ezek az emberek, mint akár Carson például, óriási tömegbefolyással rendelkeznek, és nagyon könnyen tudják ilyen vagy olyan irányba fordítani az embereknek a véleményét. Aztán arról is beszélek, hogy ugye vasárnap megtámadta Irán Izraelt, és hogy ez vajon milyen okból következhetett be, és hova vezethet. És bár ezzel nem értünk egyet feltétlenül itthon, hogy milyen kimenetele lesz ennek, de ettől függetlenül szerintem van sok olyan rész, amiről érdemes beszélni. És a végére maradt az, hogy hol is vannak igazából a diktatúrák. Az Egyesült Államok vajon diktatúra, vagy Kína, vagy Észak-Korea, vagy a volt Szovjetunió, Oroszország, vagy Magyarország esetleg. Szerintem nagyon riasztó trendek látszanak az Egyesült Államokból és Brazíliából is, és konkrét ügyekkel kapcsolatban próbálom bizonyítani ezt az érvet, ami egyre nyilvánvalóbb azok számára, akik folyamatosan figyelik a híreket ezekből az irányokból, ezekből az országokból. Arról szeretnék beszélni, hogy egyre jobban látszik a jobboldali megmondó emberek között egy Izrael ellenes, enyhén Izrael ellenes vonal, ami egyelőre még ilyen búvópatakként van csak jelen, viszont több olyan helyzet is előállt most az utóbbi egy-két hétben, amiből kezdi az átlagember is levenni, hogy valami gyökeres probléma van, ami lehet, hogy töréseket fog okozni, legalábbis már egy pár törést okozott is. Ugye az első ilyen eset, ahol még talán még én nem voltam benne annyira biztos, hogy itt komoly probléma van, az Candace Owensnek az esete. A Daily Wire egyik nagyon sikeres podcasterje ő, aki beleillik úgymond a portfólióba, vagy beleillett, mert nem olyan régen kirúgták, bár úgy néz ki az egész, hogy közös megegyezéssel történt, de azért a körülmények arra utalnak, hogy nem annyira önkéntes volt ez a távozás, vagy az elején valószínűleg nem önkéntes volt. És ugye Candace Owens körül már több olyan botrány is kialakult az idők során, meg ugye pont már a legelejétől fogva is, ami arra utalt, hogy nem kifejezetten azért van a Daily Wire-rel, mert az egyik alapítója egy ortodox zsidó, aki nyilvánvalóan nagyon elfogult Izraellel kapcsolatosan. És hát lehet látni azokból a nyilatkozatokból, amelyek ez alatt a pár év alatt történtek, amíg együtt dolgozott a Daily Wire-rel, hogy nem volt a számára egyértelmű, hogy Izraelt mindenek fölött támogatni kell. Ugye az egyik olyan megnyilvánulása, ami nagyon nagy felháborodást keltett, az az volt, amikor Kanye West kifejezetten antiszemita kirohanásokat intézett a közösségi médiában, és Candace Owens ahelyett, hogy elítélte volna, lényegében arra szólított fel mindenkit, hogy várjunk egy kicsit, mert nem tudjuk, hogy miért mondta ezeket, és legyen mindenki türelmes, majd ki fog derülni, hogy mi van a háttérben, ami miatt ennyire felidegesítette magát, és így tovább, akkor ugye elkezdődött a hosszú ideig tartó adok-kapok a közösségi médiában a Smuli nevű rabbival, aki alapvetően kifejezetten övön aluli ütéseket mért Candace Owensre, és már olyan szintre alacsonyodott, hogy azzal már nem nagyon tudott senki egyetérteni, ettől függetlenül ugye látszott, minden áron be akarják bizonyítani Candace Owensről, hogy antiszemita, és sajnos nem is nagyon sikerült neki ezt az imidzset megváltoztatni magával kapcsolatosan, mert egyáltalán nem állt bele azokba a morális kérdésekbe, amelyek kihozhatták volna ebből a helyzetből. Ugye annak idején az október 7-i támadások után ugyancsak ezt a semleges álláspontot vette fel, holott látszik, hogy még a enyhén liberálisnak nevezett Dr. Phil is, akinek ugye van egy talksója, ahol ilyen nagyon is rázós témákat feszeget, még ő is egyértelműen kimondta, hogy az, hogyha valaki bemegy valaki másnak az otthonába, és megsüti a gyermekét a sütőben, meg válogatás nélkül mindenkit megöl, aki az útjába kerül, ott nem érdekel senkit, hogy miért csinálta, hanem az egyszerűen rossz és kész. És ezt el kell ítélni. Tehát ez egyértelműen látszott, hogy nem mindenki hajlandó erre, és Candace Owens se volt erre hajlandó. Nyilvánvaló, hogy amikor direktbe rákérdeznek erre a kérdésre, az ilyen két lábon vagy két oldalon is sántikáló jobboldali megmondó emberekre, akkor persze, hogy elmondják, hogy nem támogatják a népirtást, meg semmiféle erőszakot nem hajlandóak támogatni, viszont ebben a mondatban nyilvánvalóan az is benne van, hogy a semmiféle erőszak az az izraeli ellencsapásra is vonatkozik, tehát magyarul nem mondják ki azt, amit egyébként ilyen esetekben ki kell mondani, hogy teljesen jogos az a dű, meg az az ellentámadás, ami indul egy ilyen cselekmény után. Tehát nem lehet ezt ilyen nagyon elmoralizálni, meg ilyen humanista módon megítélni, mert ugye vannak egyetemes törvényei az emberiségnek, amelyek a működését fenntartják, meg a létét egyébként biztosítják, és az egyik az ilyen, hogy azokat, akik orvul, gonoszul, előre megfontolt módon gyilkolnak, azokat nem szabad büntetés nélkül hagyni, mert ez egy olyan trendet, meg egy olyan folyamatot indít el a társadalmon belül, amit utána már nem lehet megfogni, és hogyha ember embernek farkasa lesz, akkor ezt már nehéz nagyon teljes pusztulás nélkül megúszni, tehát úgy, hogy maradjon abból a társadalomból bármi. Ezt ugye a nagyvilágbirodalmak is rendszeresen bizonyították, hogy ha egy kérdésben, egy nagyon alapvető erkölcsi kérdésben elementek egy bizonyos szint alá az engedékenységben, akkor azok a birodalmak, azok elpusztultak. És ezt meg lehet a történelemből vizsgálni ebből az irányból. Szerintem nagyon-nagyon érdekes téma, és ugye az az igazság, hogy Candace Owens akármennyire is szimpatikus volt nekem nagyon sok szempontból, amit mondott, akár az Ukrajnával kapcsolatos kérdésben, akár a feketékkel kapcsolatos kérdésben, ugye a Black Lives Matter, meg a fekete felsőbbrendűségnek a kérdéseiről, vagy a rasszizmusról ebben a témában. Nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen pozitív figura, mert ugye ebben a témában, ahol ugye Izraellel kapcsolatosan merültek fel problémák, vagy Izraellel kapcsolatos témában kellett volna morális állásfoglalást tenni, ez nem sikerült neki. És az a baj, hogy ez a másik kedvenc podcasteremmel is megtörtént, most legutóbb, amin kifejezetten felháborodtam, és ez nem más, mint Tucker Carlson. Ugye Tucker Carlson nagyon sokat tett azért, hogy a szólásszabadság az erősödjön az Egyesült Államokban, világszerte és így tovább. Kiemelkedő partnere Elon Musknak abban, hogy mindenféle hang megszólalhasson például az X-en, és nyilvánvaló, hogy elég pénzt keres ahhoz, hogy ne foglalkozzon vele, hogy kik és miért próbálják elhallgattatni és beperelni. És nagyon sokáig tényleg úgy nézett ki ő is, hogy morális kérdésekben azokat az oldalakat is meghallgatja, amelyeket mindenki megpróbál elhallgattatni. Tehát az például, hogy elment Putyinhoz interjút csinálni, az mutatja, hogy az újságírásnak a klasszikus módját próbálja vinni. Tehát nem ítéli el szó nélkül első ránézésre mind a két oldalt, hanem oda ment és megkérdezte. És aztán levont egy következtetést, ami nem feltétlenül különbözik attól, amit egyébként a kiindulási pontban is már vallott, hanem egyszerűen ez egy klasszikus oknyomozó újságírónak a módszere, hogy mindent meg kell vizsgálni és meg kell nézni, hogy valóban igaz-e az a sok minden, amit mondanak erre az egy ügyre, vagy van ennek egy másik vetülete is. Tehát Tucker Carlson ez egy példakép is lehetett volna sok szempontból, hogy ezeket a dolgokat megpróbálta a saját lelkiismeretének megfelelően a legjobb tudása szerint intézni, viszont most volt egy olyan húzása, aminél elég komolyan elgondolkodtam azon, hogy vajon ő is nem áldozatul esik ennek az izrael ellenességnek, akármilyen burkolt is az egész. Ugye volt egy interjúja egy palesztin pásztorral, egy betlehemi, tehát a betlehemi keresztény pásztorral, aki egy palesztin egyébként, és az a csavar ebben az egészben, hogy arról beszélgettek, hogy milyen helyzetük van a keresztényeknek Izraelben. És ez az ember, akit meginterjú volt a Tucker, az október 7-i támadások után egyértelműen hősies tettnek minősítette a Hamasznak a lépéseit, amit Izrael ellen tett. Tehát egyelőre az én számomra ez már megkérdőjelezi, hogy egyáltalán keresztény-e, mert egy keresztény a gyilkosságot, meg az előre megfontolt erőszakot nem tekintheti jónak. Az, hogy valami jogos, az, hogy valamivel szemben egyértelműen következik, vagy az önvédelem az megkövetel dolgokat, az is sok szempontból a keresztényeknél is vitás, hogy mi minősül ennek, de az, hogy egy ilyen jellegű terrorcselekményt, ami egyértelműen népirtás, ezt hősiesnek minősítsen, azt mutatja, hogy nem keresztény. Tehát mi például elsősorban mennyei állampolgárok vagyunk keresztényként, és másodszorban vagyunk magyar állampolgárok, de ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárságunk az igenis nagyon-nagyon erős, viszont amikor a magyar állam a keresztény mi voltunkat megkérdőjelezi vagy üldözi, abban az esetben a keresztény mi voltunk az sokkal erősebb. És ebben a kérdésben ez a palesztin, ez nem tudta ezt megugrani, ezt a lécet, hogy úgy mondjam, hanem egyértelmű volt, hogy az ő palesztin néphez tartozása az sokkal erősebb a számára, mint az, hogy ő egyébként hívő. A kettő nem zárja ki egymást, meg kell, hogy mondjam, hanem az, hogy valaki keresztény, az egy bizonyos morális értékítéletet garantál, mert az ember olvassa a Bibliát, és annak alapján ítéli meg egy bizonyos esetben, hogy ami történt, az jogos volt, vagy egyáltalán megfelelte a bibliai normának, és ez a legtöbb esetben alapvetően nem veszélyezteti azt, hogy az ember egy bizonyos országhoz tartozik, de nagyon is látszik, hogy például egy muzulmán országban borzasztóan nehéz kereszténynek lenni. És akkor ez az ember, akiről én mondom, nem tartom kifejezetten egy helytálló megjegyzésnek azt, hogy keresztény, elmondta Tucker Carlsonnak, hogy Betlehemből eltűntek a keresztények, Gázából eltűntek a keresztények, és így tovább. Tehát tett egy csomó állítást, ami viszont azért borzasztóan gonosz, mert hogy ezek a területek, amiről szó van, ezek nem Izraelnek a fennhatósága alatt állnak, hanem palesztin fennhatóság alatt vannak, tehát akár Cisziordániában, ha nézzük, vagy Gázát például, tehát Gáza nem izraeli fennhatóság alatt létezett, nagyon-nagyon sokáig még most sem, tehát Izrael kivonult Gázából, és az, hogy vizet, meg áramot, meg üzemanyagot szolgáltat az ellenségeinek, az lényegében nem a fennhatóságot jelenti, hanem Gázában a Hamasz fennhatósága alatt volt minden, Cisziordániában pedig egy-két telepet eltekintve, vagy egy-két telepet leszámítva, a Fatahnak, meg a palesztin hatóságnak a kezében van a fennhatóság, tehát pont az a lényeg, hogy ezek ilyen beékelődött enklávék Izraelen belül, ahol nem Izrael szava dönt, hanem ott van önkormányzat lényegében. De úgy állították be az egészet, minthogyha Izrael teljes egészében elnyomná a keresztényeket. Minthogyha nem lehetne, tehát veszélyes dolog lenne Izrael területén kereszténynek lenni. És akkor felteszem én a kérdést, hogy Tucker Carlson a hatalmas oknyomozó újságírói hozzáállásával, meg a igazság iránti szeretetével, amit próbált bemutatni nekünk a Putyin interjúval például, vagy azzal, hogy nem kendőzött el dolgokat, amikor még a Fox News-nál volt mindenféle pozíciókban, hanem pontosan azért, mert kimondta az igazságot, az lényegében a Fox News-nál a fejébe került. Ezt miért hagy fel most ezzel? Hogy miért kell manipulált információt a több millió megtekintője elé tárni, akik egyébként hajlamosak arra, hogy ezeknek az embereknek a szavait is mindenféle szűrő nélkül nyelik, mert hogy lényegében ő a Tucker Carlson. Ezért mondom én mindenkinek, akivel beszélek, hogy alkosson mindenről saját véleményt. Nem kell senkinek a véleményét szűrő nélkül elfogadni, hanem igenis, ha érzik, hogy valami probléma van, nézzenek utána. Egy csomó angol nyelvű irodalom van, rengeteg sajtótermék van, ami nem 100%-osan elfogult, de hogyha tényleg csak egy forrásból tájékozódunk, akkor óhatatlan, hogy annak a forrásnak az elfogultsága az át fog jönni mindenen, amit egyébként hallunk, vagy olvasunk, és akkor egy idő után, ha magunkével tesszük, utána már azt gondoljuk, hogy ez a valóság. De ez csak valakinek a nézőpontja, és ugyanez igaz az én csatornámra is. Én mindenkinek elmondom, hogy bibliai világnézet alapján elemzek különböző dolgokat, és a Biblia által kimondott igazságok alapján ítélünk meg különböző helyzeteket, különböző szituációkat, amivel lehet vitatkozni, de egyáltalán nem állítjuk, hogy ez a kinyilatkoztatott igazság, amit én mondok, és akkor ez mindenek fölött megáll, hanem igenis alkossanak saját véleményt róla. Én örülök neki, hogyha gondolkodásra tudom önöket késztetni, de ha nem, akkor attól fog tovább menni ugyanúgy ez a csatorna is, meg az önök élete is. Az, hogy mi lesz a kimenetele, az meg majd mindenki számára a végén bebizonyítja, hogy kinek volt igaza, de attól még tudunk egymás mellett normálisan létezni. Viszont akinek ilyen tömeghatása van, mint Tucker Carlson, akinek a videói 10 millió megtekintésekkel lehet látni az X-en, nem teheti meg, hogy az objektivitásból, meg az oknyomozó újságírónak a becsületességéből egyszer csak átmegy egy ilyenbe, hogy manipulált információt tár az emberek elé, és aztán utána, amikor kiderül, hogy nem igaz, akkor ugyanazt csinálja, mint a Washington Post, meg a többiek, hogy a következő, mit tudom én, 2 hétben ilyen apró betűvel valamelyik rovatnak az alján, amit nem olvas a kutya se, odaírják, hogy ez és ez nem volt igaz, és kész, és, de nem fogja tudni senki, hanem azt az alapvető első nagy interjút fogják mindenhol bemásolni, azt fogják mindenhol idézni, és közben hazugság, tehát nem igaz. És pontosan ezért vagyok nagyon-nagyon csalódott, és fel vagyok háborodva, mert nem teheti meg egy ilyen ember, és főleg azután, hogy megpróbálja elhitetni velünk, hogy egyébként ő próbálja az igazságot kihozni. Ő azt akarja most, egyértelműen látszik, hogy Izrael ne kapjon semmiféle támogatást. Az a cél, ezt egyébként talán el is mondják abban az interjúban, nem volt gyomrom végighallgatni, hogy Izrael ugye fegyvertámogatást kap különböző országoktól, ott van a vaskupola, tehát vannak megállapodásai Egyiptommal, Jordániával, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Államokkal, és így tovább, tehát kap segítséget, anyagi segítséget is elvileg kéne, hogy kapjon. És akkor ugye Tucker Carlson, mint a keresztényeknek a nagy képviselője, most megpróbálja bebizonyítani, hogy Izrael pedig elnyomja a kisebbségeket. De hát az a baj, hogy ez nem igaz. Én keresztényként nem egyszer töltöttem heteket Izraelben, és soha nem éreztem úgy, hogy az, hogy én keresztény vagyok, az nem lehet nyilvánvaló mindenki számára. Egyáltalán nem érdekli őket. Az a helyzet, hogy semmiféle atrocitás nem ért, sőt, az, hogy keresztény vagyok, az jó Izraelnek, mert hogy motivált vagyok, hogy elmenjek olyan helyekre, ahova egyébként a szomszédom, aki nem olvas Bibliát, soha az életben be nem tenné a lábát. Nem is érdekli Izrael, mert lehet, hogy Eilatba elmegy, mert ott tengerpart van, meg jól lehet szörfözni, de egyébként az, hogy elmenjen Galileába, nem érdekes a számára. Még Jeruzsálem lehet, hogy érdekes, mert az egy kuriózum, de ettől függetlenül nem az első úti célja, hanem inkább mennek Majorkára, meg Tájföldre. Tehát az, hogy én keresztény vagyok, az rengeteg bevételt hoz Izraelnek, mert én engem érdekel, ráadásul támogatom őket, mert benne van a Bibliában, és ezt ők is olvassák, mert az Ószövetségben van, hogy áldott az, aki áldja Ábrahámot, tehát nem bolondultak meg, és ráadásul, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan működnek egyébként Izraelben a politikai pártok, nem csak a keresztényeknek, hanem az araboknak is van képviseletük az izraeli parlamentben. Tehát az, hogy valaki keresztény, az nem egy minőség, az egyáltalán nem problémás a számukra. És mondom, örülnek nekünk, amikor az első futást végrehajtottam a Jeruzsálem maratonon, oda jöttek hozzám, és hogy mennyire hálásak, hogy elmegyek oda futni. És senkit nem érdekelt, hogy keresztény vagyok, pedig egyértelmű. Tehát az az igazság, hogy ezek a manipulációk, ezek semmiféle pozitív hatással nincsenek, és nagyon problémásnak tartom, hogy tömegbefolyással rendelkező magukat konzervatív jobboldalinak mondó emberek, akik úgymond keresztények, mert a Candice Owens is rendszeresen elmondja, hogy ő hívő, és hogy Isten mennyit segített neki, hogy ezek ilyen szinten szembefordulnak Izraellel. Ez nem működött a reformációkor sem, a mai napig nem működik az evangélikus egyházban. Ugye Luther a végén, mikor bedühödött Izraelre, létrehozta Hitler számára azt a pár pontot, ami alapján végrehajtották a holokausztot, tehát ez egy botránykő. És ezen megbotlani sajnos nagyon-nagyon nagy kockázattal jár. Izraelt megtámadta vasárnap éjszaka Irán. Ugye 300 drónt és rakétát lőttek ki Izraelre, olyan robbanó fejekkel, amelyek, hogyha be tudtak volna csapódni, óriási kárt okoztak volna a zsidó államban. De a vaskupola rendszer, és mint utóbb kiderült, a jordániai és a szaúdi légvédelem szinte 1% hiány az összeset le tudta szedni. Volt 1-2 becsapódás, de azóta a beszélgetésekben, amiket mi is folytatunk, inkább gúnyosan jegyzik meg a barátaink, hogy igazából kellett valami koncot dobni az irániaknak is. de nem történt igazából személyi sérülés, és nem történt olyan mértékű károkozás sem, ami nem elviselhetetlen, legalábbis ugye mostanában már tényleg, ha az ember beszél valami izraelivel, akkor azt hallja, hogy és hogyha lőnek rátok, akkor mi van? Hát leviszem a kutyát sétálni, aztán hazamegyek és lefekszem aludni. Tehát körülbelül ilyen hatást vált már ki ez az egész az izraeli lakosságból. Most nyilván ez is el van túlozva, mert nagyon sokan még mindig hotelekben laknak, a termés szinte lehetetlen a fenyegetés miatt betakarítani, és hát ott rohad meg a citrom, a narancs, meg a többi gyümölcs, és a termények a fán, meg a földeken. Az a helyzet, hogy most mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez az iráni támadás, ez visszájára sült el, és most nem a vert helyzetbe kényszerítette Izraelt, mint ahogyan a nemzetközi közösség próbálja a vert helyzetbe szorítani Gázával kapcsolatban, hanem most összezártak. És ennek nagyon érdekes aspektusai vannak, főleg, hogyha azt is megnézzük, hogy Olaf Scholz német kancellár emiatt a támadás miatt Kínába utazik, Xi Jinping kínai elnökkel tárgyal majd, egészen érdekes fejlemény ez, és pontosan azért, hogy próbáljon Kína valamilyen módon Iránra bármiféle hatást gyakorolni. De ugye kezdjük az elejéről a dolgokat, és ugye Scholz, hogy mit fog Kínában elérni, az egy nagyon nagy kérdés. Ugye Kína egyáltalán nem alárendelt szerepben van itt, hanem Kína nagyon is erőpozícióban van. Ugye látjuk, hogy az ukrán háború az minél tovább húzódik, annál inkább nagy eséllyel fogja megtérdeltetni az összes még működő európai gazdaságot. Ugye úgy adják a pénzt Ukrajnának, hogy közben nem figyelik, hogy van-e rá fedezet, meg honnan vonják el, és hogy bírja egyáltalán a társadalom. És ugye még egy-két év, azt mondják a rossz nyelvek, hogy talán 3 évig akarják még minimum fenntartani ezt az állapotot, és az elég, hogy minden egyes nemzetgazdaság Európában az teljes egészében tönkre menjen, megtérdeljen, pontosan ugyanúgy, mint ahogyan a német gazdaság is teljes leszálló ágba került. És ugye most, hogyha kitörne a Közel-Keleten egy háború, akkor lehetséges volna, hogy a szaúdiak azt fogják mondani, hogy jó, mivel nagyon veszélyessé vált az állandó fenyegetés miatt az olajszállítmányoknak a vevőkhöz juttatása, ezért meg fog növekedni ennek az egésznek a költsége, ami azt jelenti, hogy nem elég nekünk, hogy az ukrán háborúban lett egy óriási energiainfláció, hanem most még az is kinéz, hogyha Irán nyílt támadást indít, és ugye, hogyha Izrael mellett áll ki Szaúd-Arábia, akkor ez Iránnak a vörös posztót jelenti, tehát akkor Szaúd-Arábia ellen is irányulnak majd a támadások, mint ahogy egyébként a hegemóniáért való küzdelemben ez már működik, mert ugye a jemeni konfliktusban is Irán az, aki a szaúdiakkal szemben a másik nagy szereplő, tehát nem az a két törzs, akik egymást ölik, hanem Irán és Szaúd-Arábia. És hát láttuk már, hogy mihez vezet ez, ugye az ukrán válságból kifolyólag az, hogy nem lehetett orosz gázt venni, az hihetetlen módon megnövelte mindennek a költségét, és ugye ebből következik, hogy akkor lehet egy nagy áremelést is keresztül vinni. Viszont, hogyha most még a szaúdiak is most ráemelnek az olajárakra, amihez ugye hozzá van kötve a gáz, ezért automatikusan megint minden energiahordozó még sokkal drágább lesz, és akkor mi lesz, megint ránk fog hárulni az egésznek a költsége, de közben mi volt a kiváltó oka? Az, hogy az amerikaiak, meg az amerikaiaknak a csatlósai, ugye az európai államok, a nagy nyugat, az megbontott egy olyan státuszkvót azzal, hogy egy nagyon-nagyon hosszú ideje tartó támogató pozíciót egy ilyen semleges, billegő, semmilyen pozícióra váltott, és ugye ebből lehet látni, hogy egyetlen egy ilyen lépés a Közel-Keleten egy olyan dominó effektust tud beindítani, ami egyáltalán nem egy egyszerű dolog. És nehéz utána visszacsinálni, és a végét meg mi isszuk meg. Tehát ránk nézve is, meg az Egyesült Államokra nézve is negatív következménye lesz, mert ugye, hogyha nem tudják az olajat kihozni, akkor kénytelenek lesznek valószínűleg újra a repesztéses technológiához folyamodni, mert ugye az ő olajtartalékuk az nem annyira könnyen elérhető, mint mondjuk a szaúdiaké, vagy nem olyan technológiával. Tehát az egész egy olyan helyzetet fog kreálni, ami aztán a végén egy óriási káoszt generál a Közel-Keleten, és ez viszont megint csak annak a következménye, hogy az Amerikai Egyesült Államokban mondjuk a döntéshozók egy része úgymond ebből a teljesen rosszul felfogott diplomáciai álláspontból feloldott egy olyan pénzt, amivel Iránnak azt a jelzést adták, hogy itt van emberek, szabad a pálya, azt csináltok, amit akartok, és hát meg is indultak a lépések Irán oldaláról, és akkor most majd meglátjuk, hogy Scholz esetleg Kínában bármilyen módon ezt vissza tudja elfordítani. Irán síita, a többiek, tehát Gáza, a Hamasz, palesztin hatóság, Szaúd-Arábia, Jordánia, ezek pedig szunniták. Ugye Szaúd-Arábia kifejezetten harcosan terjeszti a szunnita iszlám hitet, tehát egyáltalán nem barátja Iránnak. És azt kell, hogy mondjam, hogy a területi hegemónia miatt nem is zártak össze most a közös ellenség úgymond a cionistákkal szemben, hanem egyértelműen látszik, hogy a szaúdiak felmérték, hogy akkor tudják megőrizni a vezető szerepüket meg, akkor tudnak még nagyobb teret nyerni a Közel-Keleten, hogyha ebben a témában nem állnak be Irán mellé. Irán ugyanis nagyon-nagyon agresszíven és nagyon nyíltan, már nagyon régóta támadja mind Izraelt, mind pedig Amerikát, és mindenkit, aki hitetlen, tehát lényegében nem csak Izrael van veszélyben, hanem akár mi is veszélyben lehetünk, mert Irán már rendelkezik olyan rakétákkal, amelyek elérik az európai célpontokat is, tehát hogyha úgy ítéli meg valaki Iránban, hogy túlságosan sokat támogatjuk Izraelt, akkor lehet, hogy ugyanilyen támadásoknak a keresztüzébe kerülhet akár Magyarország is, bár erre nagyon-nagyon kevés esély van. És az a helyzet, hogy most Iránnal szemben, aki egyértelműen kijelentette azt is, hogy területi hegemóniára törekszik a Közel-Keleten, most összezárt mindenki, és beálltak egy emberként Izrael mögé. És ez egy nagyon-nagyon pozitív fejlemény jelen pillanatban, ami azt mutatja, hogy hiába próbálják elhitetni mindenkivel, hogy Izrael teljesen egyedül van, de ez mégsem így van. Vannak ügyek, ahol próbálják iszonyatosan nagy erővel nyomás alá helyezni, ugye az Egyesült Államok próbálja megdönteni a nacionalista Izrael párti kormányzatot, Benjamin Netanyahut, és ennek érdekében nagyon sokféle dolgot bevetnek, nagyon sok különböző eszközzel operálnak, de azért, amikor Iránnal történik egy összecsapás, akkor azért mégiscsak azt lehet látni, hogy Irán az nagyobb fenyegetést jelent, vagy legalábbis sokkal veszélyesebbnek van ítélve, mint az, hogy a zsidó állam most legázolja a rafai Hamasz főhadiszállásokat, vagy pedig meghátrál és kivonul Gázából. Tehát ez most egy elvi kérdés volt mindenki számára, és az viszont, hogy Scholz miért ment Kínába, az megint csak nagyon érdekes, mert ugye, hogyha a pénz útját nézzük, mert ugye mindig ez a legérdekesebb, hogy ki kinek milyen pénzt hogyan ad, ugye azt látjuk, hogy Irán akkor bátorodott fel ennyire, amikor az Egyesült Államok szabaddá tette azt a 6 milliárd dollárt, amit lezároltak még a Trump idejében, ami ugye olajbevétel volt, és a SWIFT rendszeren keresztül érkezett. Ugye Irán abból él, hogy nem az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül gyűjti a bevételeket, hanem akár készpénzben, vagy alternatív csatornákon Kínából, és akár Kína partnereitől is. Ugye Kína nagy felvásárlója az erőforrásnak, tehát nem rendelkezik túl sok olajjal, földgázzal és így tovább, tehát nagyon sok stratégiai kapcsolata van arra az esetre is, hogyha mondjuk szankciókat vetnének ki rá, és ezért tápol nagyon jó kapcsolatot például Oroszországgal és Iránnal is, tehát Irán sokáig, amíg a szankciók nagyon erősen életben voltak ellene, ezekből a tőkeinjekciókból élt, amit ugye Kínából kapott. És emiatt most úgy tűnik, hogy Olaf Scholz ezzel próbálkozik Kínával. De ugye megkapta ezt a 6 milliárd dollárt felszabadítva, és akkor hirtelen megindult a támadás Gázából, meg Libanonból, és ugye most az a helyzet, hogy Izrael egyértelműen látja, hogy minden egyes olyan gócpontban, ami a környezetében valódi konfliktust jelent, akár Szíriában, akár Gázában, ott mindenhol az iráni forradalmi gárdának a különböző képviselői és az iráni érdek jelenik meg, és ezt bár a Hamasz kifejezetten katari támogatással működik, tehát ezt nem lehet egyértelműen egyik vagy másik oldalra billenteni, de látszik, hogy Iránnak nagyon is érdeke az, hogy Izraelt kivonja a forgalomból, és erre hajlandó úgy is, hogy olyan terrorszervezeteket támogat, amelyek egyébként önállóan képtelenek volnának szembeszállni Izraellel, pontosan azért, mert ugye se gazdaságot megműködtetnek, hanem különböző segélyekből, meg nemzetközi tőkeinjekciókból, meg az ENSZ-nek a pénzéből élnek, és akkor, mikor jön egy ilyen szervezett segítség, mint az iráni forradalmi gárda, akkor például Libanonban is a Hezbollah úgy lett vezető politikai erő, hogy Irán és a forradalmi gárda mögé állt. És most már ugye Allah pártja, de elsősorban egy terrorszervezet volt, most viszont már politikai szárnya is van, pontosan ugyanúgy, ahogy a Hamasznak és a palesztin hatóságnak is. Tehát Irán nagyon-nagyon nagy erővel próbálja ezeket a konfliktusokat olyan szintre eszkalálni, hogy Izraelnek a egyébként hatékony hadserege több frontra széttöredezzen, mert akkor nyilván nem tud akkor erővel belépni, mint amekkora ahhoz kell, hogy ki tudjon iktatni egy fenyegetést. És akkor ehhez képest ugye megindultak a tárgyalások, hogy Gáza tengerpartján, amelyet Izrael ellenőriz, az Egyesült Államok épít oda egy kikötőt. Ugye ezzel már próbálkoztak a törökök annak idején, és láttuk ott is, hogy nem segélyt akartak Gázába vinni, hanem fegyvert meg lőszert akartak oda beszállítani, és ugye ezért létkérdés Izrael számára, hogy ne legyen ott semmiféle külső hozzáférés Gázához, hanem minden irányból az egyik oldalon ugye Egyiptom kontrollálja a gázai határt, a többi oldalt pedig Izrael, és ugye ezzel tudják valahogy kordában tartani azt a nemzetbiztonsági veszélyt, ami miatt Egyiptom nem hajlandó befogadni például a palesztin menekülteket, ezért vannak ott megrekedve, mert nem tudnak átmenni a határon. Pedig egyébként szerintem mennének, de Egyiptom nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva nem engedi be őket, pontosan ugyanúgy, ahogy Jordánia sem. És akkor ezek a különböző nyomásgyakorlások, meg ilyenfajta ígéretek, amik Izraellel szemben az eddigi támogató nyugati országoktól érkezik, ez természetesen arra sarkalja Izrael ellenségeit, hogy lám-lám, egyedül fogják hagyni, akkor induljunk meg. Ott van a pénz, amit pontosan ezek a szövetségesek szabadítottak fel. Ezek a szövetségesek fél évvel azután, hogy megtörténik ez a brutális támadás Izrael ellen, már arról beszélnek, hogy Izraelnek egyoldalúan mindenbe bele kell egyeznie, amit a palesztinok akarnak, ami egyébként nonsense. És akkor persze, hogy megindul Irán, mert úgy volt vele, hogy jó, hát akkor most már kihátráltak mögüle, kivitték a fegyverek egy részét, mert ugye kellettek Ukrajnába, nem volt elég lőszer Zelenszkijéknek, és akkor elkezdték felszámolni az izraeli depókat, ami ugye pontosan azért nagyon veszélyes, mert hogy Izrael körül valóban fegyveres fenyegetés van, és ugye ezek ilyen elrettentésképpen szükségesek, hogy ne kelljen konfliktust kirobbantani, hanem mindenki tudja, mert ugye a Közel-Keleten erőből ért mindenki, hogy ott van egy olyan mennyiségű fegyver, amivel bármikor nagy csapást tudnak mérni, akármilyen támadás történik, és ugye ez a status quo, hát ez kicsiben olyan, mint az atombomba, hogy mindenki tudja, hogy egyik atomhatalom és a másik atomhatalom, hogyha egymásnak esik, akkor ott mindenki egyéb is elpusztul, ezért ugye ennek elrettentő ereje van, tehát ezt senki sem akarja elvileg bevetni. Szóval Irán megindította a támadást, viszont nagyon érdekes, hogy tényleg egy emberként zártak le azok is, akik egyébként a legjobb esetben is semlegesek szoktak maradni, vagy inkább a palesztinokat támogatják, és Irán nagyon hangosan kiabál a nemzetközi sajtóban, hogyha bármit megtorló akció indul, akkor azt ők is megtorolják, hát ez mindig így megy egyébként a Közel-Keleten, és sajnos hát ezt kellene valahogy megakadályozni, de úgy nem lehet egy konfliktust kiiktatni. A mai világban már nem lehet elvárni senkitől, hogy úgy oldjon meg egy konfliktust, hogy elpusztuljon minden egyes tagja, tehát ezt nem várhatja el senki. Szóval nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni, és nem mondom, hogy ennek a kimenetele egyértelműen pozitív lesz, de azt viszont el lehet mondani, hogy Izrael ebben most kivételesen győztes. Már nagyon régóta tervezem, és éppen ideje, hogy beszéljek arról, hogy hogyan változott meg a nyugati világ gyökeresen felfordulva, teljesen kifordulva önmagából. Annak idején, amikor még gyerek voltam, akkor a nyugat Amerika Nyugat-Németország vagy Anglia az ígéret földjének tűnt, és úgy tűnt, hogy nálunk semmit sem lehet csinálni anélkül, hogy bármiféle retorzió érné az embert. Ott meg az abszolút szabadság volt. Az emberek úgy gondolták itt nálunk, hogy ott mindent lehet, bármit tehetünk. Az emberek szabadok. Ugye az amerikai álom, amit súlykol belénk Hollywood, az teljesen úgy tűnt, hogy bárki számára elérhető. És ahogy telt az idő, és ugye leomlott a berlini fal, a vasfüggöny, és az emberek elkezdték tapasztalni a saját bőrükön, miután ki lehetett utazni, hogy milyen is az Egyesült Államok, milyen Nyugat-Európa. És hát az utóbbi időben viszont egyre inkább én például azon a véleményen vagyok, hogy nem tudnának nekem elég pénzt fizetni ahhoz, hogy elköltözzek Magyarországról. Szóval úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy annak idején Kelet-Európa, vagy Oroszország, még az akkori Szovjetunió, vagy mondjuk Észak-Korea volt, vagy Kína a legdurvább diktatúra a világon. Most viszont az a helyzet, hogy a nyugat, ami az ígéret földjének tűnt korábban, sokkal durvább diktatórikus eszközökkel lép fel, és ráadásul nem is nyíltan, hanem rejtett módon, de semmiben nem különbözik a jelenlegi Kínától például. Talán abban, hogy nem kommunista a fő ideológia, legalábbis nem bevallottan, de hogyha megnézzük azt, hogy Joe Biden és barátai milyen új rendeleteket hoztak, akkor abszolút nem lehet már különbséget tenni a kommunista Kína és a szélső baloldali Egyesült Államok között. Az az apropója annak, hogy erről beszélek, hogy több olyan felvétel is nyilvánosságra került az X-en, ahol újságírók és jobboldali, konzervatív törvényhozásban szereplő emberek kerülnek valamilyen szinten negatív helyzetbe. Van, akit csak megvádolnak, de van olyan, aki például a munkáját elveszítette, kizárták az épületből, elkobozták a kutatásait, és így tovább. Mi is ennek az áldozatai vagyunk, még akkor is, hogyha csak kicsiben, de nem lehet akármiről beszélni ezen a csatornán sem. Ugyanakkor mi azért mégiscsak, mivel nem a pénz a lényeg, ugyanúgy, ahogy ezeknek az újságíróknak, vagy a törvényhozóknak sem, igenis ki fogjuk mondani az igazságokat, akkor is, hogyha a YouTube-nak ez nem tetszik, vagy mondjuk azoknak, akik jelentgetik a csatornát. A lényeg az, hogy az X-en megjelent egy olyan videófelvétel, ahol egy Catherine Herridge nevű korábbi CBS oknyomozó riporter éppen egy bizottság előtti meghallgatáson beszél arról, hogy milyen problémákkal kellett szembesülni, amikor elkezdett a kiterjedt kormányzati korrupció után oknyomozni. És ugye arról beszél, hogy az amerikai alkotmánynak az első módosítása az védi a sajtónak a szabadságát, mert abban az időben az alapító atyák úgy gondolták, hogy a sajtó az mint független hatalmi ág lényegében elszámoltathatóvá teszi azokat az embereket, akik a törvényhozásban, vagy a bírói hatalomban, vagy a végrehajtásban dolgoznak, a politikusokat, a bírákat, és így tovább. Csak hát az a helyzet, hogy annak idején lehet, hogy ez szép volt, és jó volt ez a gondolat, de mára ez már egyáltalán nem így van. Vannak olyan területek, amiről egyszerűen nem lehet olyat mondani, ami nem okoz azonnali retorziót, és ugye megtapasztalta ez a hölgy is, aki egyébként, tehát a CBS az nem nevezhető egy jobboldali médiumnak, tehát nem a Fox News-nak a munkatársa a hölgy, de mégis azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy egy bírósági perben kizárták az eljárásból, kivezették a teremből egy olyan eljárásban, ahol pontosan ezekkel a korrupciós ügyekkel kapcsolatban kellett volna neki megszólalni, és azért vezettette ki a bíró, mert nem volt hajlandó megnevezni a forrásait. És ugye ez egy aranyszabály az újságíróknál, hogy abban az esetben, ha a forrás nem nyilvános, és ráadásul olyan ügyekben informál bármilyen témáról, amelyekben őt például érheti akár személyében, akár a vagyonában kár, akkor az újságíró az nem teríti ki a kártyákat, és nem szolgáltatja ki ezeket a forrásokat, mert hogyha kiszolgáltatja, akkor ezek az emberek soha többet még egyszer nem fognak semmilyen információval oda menni az újságírókhoz, de mással sem, meg mások sem, hogyha ez egy általános bevett gyakorlat, hogy azonnal kiszolgáltatják őket. És hát ez a hölgy, ez ennek az alapelvnek a mentén nem szolgáltatta ki a saját forrásait, és ahogy beszél ezen a videón, elmondja, hogy a kisfia megkérdezte tőle, hogy akkor most börtönbe kellene kivonulnia, vagy elveszítik-e a házukat, vagy lesz-e bármilyen probléma most ezzel az üggyel kapcsolatban, és nem tudta neki őszintén azt mondani, hogy nem lesz semmi baj, mert ő maga sem biztos benne, hogy a jelenlegi amerikai törvényhozás, ami ugye az ígéret földjének tűnik minden irányból, az nem fogja-e amiatt, hogy elvei vannak, ezeket a retorziókat érvényesíteni vele szemben. A másik téma, ami ugyancsak az X-en, mert ugye az X-en jelenhetnek meg ilyen dolgok, a YouTube az azonnal letiltja, vagy ha valaha fel is kerül, mert ugye az én podcastjeim is felkerülnek, de alig találják meg az emberek, akik keresik, és új embereknek meg nem ajánlja ki, pontosan azért, mert nem tetszik az a hang, vagy az, ami mondani valónk van, és hát ugye ez nem szórakoztató olyan témákról beszélni, amelyek valódi problémákat tárnak fel, ezért ugye az X-en jelennek meg olyan dolgok, amelyek már nem jelenhetnek meg széles körben, se a Facebookon, se a YouTube-on, se a Google-ben, vagy bárhol. Ugye van egy Nicolás Ferreira nevű, nagyon-nagyon fiatal politikus Brazíliában, és ugye egy olyan videó van feltéve, amit maga Elon Musk osztott meg újra, ahol ugye az ENSZ előtt beszél ez a fiatalember, és arról beszél, hogy olyan korrupció van Brazíliában, ami fölött ugye szemet hunynak az emberek. Nagyon régóta, tehát tudjuk azt, hogy nem Bolsonaroval kezdődtek ezek az ügyek, meg nem is vele értek véget, hanem nagyon-nagyon régóta, ugye Bolsonaro előtt baloldali kormánya volt nagyon sokáig Brazíliának, és hát lehetett látni ott is, hogy azért ezekbe a korrupciós botrányokba bukott bele. De például Brazíliával kapcsolatban az embernek egyáltalán nem az a benyomása, hogy egy ilyen diktatórikus állam, hanem az ember azokat a híreket hallja, akár keresztényként, hogy a legnagyobb karizmatikus ébredésnek az egyik központja Brazília például, vagy egy nagyon, tehát általában a nagyon hívő, még akkor is, hogyha nagyon katolikus nemzetek, azok alapvetően konzervatívak nagyon sok szempontból, mert ugye az egyháznak a tanításai azok hiába kerülnek botrány középpontjába a katolikus papok, az egyháznak a tanítása még nem tart ott, még a Ferenc pápával sem, hogy ezeket a dolgokat ne bűnként nézze. Magyarul a társadalom az egy erősen konzervatív társadalom, és mégis arról beszél ez a fiatalember, bár ugye nagyon szeretik a közvélemény, nagyon-nagyon szívesen szavaz rá, tehát ez egyik legtöbb szavazatot kapott nagyon fiatal képviselő. És ugye, hogyha az ember beírja a Google keresőbe, akkor lépten nyomon beleakad olyan ügyekbe, hogy például nem volt hajlandó egy magát nőnek tekintő férfit nőként megszólítani, és ugye gratulálnia kellett volna neki az egyik választás után, amikor ugye gratulálnak a legtöbb szavazatot kapott női képviselőnek, és akkor nem volt hajlandó ennek a transzneműnek gratulálni, hanem az utána következő első biológiai nőnek gratulált helyette az X-en. És az a legdurvább, hogy már Brazíliában is per indult ellene transzfóbia vádjával. Tehát Brazíliában meg lehet valakit azért vádolni, mert egy biológiai férfit az X-en biológiai férfinek titulál, és nem hajlandó neki azért gratulálni, mert hogy ő volna a legtöbb szavazatot kapott női képviselő a brazil parlamentben. Ez a fiatalember nagyon úgy tűnik, hogy mindent megtesz azért, hogy a nők jogaiért kiálljon, ugyanis rengeteg ilyen gígje van, amivel kapcsolatban rendszeresen borsot tör az ilyen transznemű képviselők óra alá. Volt egy ilyen ügy is, hogy a nők napján felvett egy szőke parókát, és elkezdte, tehát elment egy rendezvényre, és akkor elmondta, hogy ő teljesen át tudja élni, hogy milyen az, amikor a férfiak kiszorítják a valódi nőket a különböző helyekről, a pozícióikból. Tehát teljesen egyet tudok érteni ezzel, én is úgy látom, hogy ez a transznemű téma, ez alapvetően a nők ellen irányul, és a nők isszák meg a levét a leginkább, mert soha nem arról beszélünk, hogy egy nő, aki magát férfinek tekinti, az valamiféle sérelmeket szenved el, hanem mindig azt látjuk, hogy biológiai férfiak, akik magukat nőnek tartják, ők erőlködnek, hogy mindenki ismerje el őket, és legyenek ugyanolyan jogaik, és hát ez abszolút, én például tökéletesen megértem ezt a fiatalember, de nagyon úgy tűnik, hogy Brazíliában pontosan ugyanaz a helyzet. Nem egy törvény van, hanem van egy olyan legfelsőbb bírósági ítélet, amely alapozva ilyen bírósági pereket lehet indítani. Tehát a transzfóbia az most már egy jogi fogalommá vált Brazíliában, és akkor az ember abszolút nem gondolná, hogy azok a dolgok, amelyek egyébként a Szovjetunióban, meg az NDK-ban voltak szokás, hogy az ember nem mondhatott akármit, mert lehallgatták, vagy feljelentették, bármi olyan dolog, ami nem tetszett a rendszernek, az azonnali retorzióval járt. Itt is ez a helyzet, hogyha az ember hívő keresztény, és nem hajlandó például a melegek esküvőjére tortát sütni, vagy virágot készíteni, akkor hosszú ideig tartó pereskedésnek nézhet elébe, amire rámehet az egész megélhetése például, és nem védi meg igazából senki, úgy tűnik, hogy már a jog sem teljesen. Vagy mondjuk ez az újságíró hölgy, aki egyébként azt a munkát végzi, amiért az újságírás létrejött, hogy megpróbál a hatalom részéről történő túlkapásokkal kapcsolatban dolgokat, tényeket feltárni, és a nagy nyilvánosság elé vinni, hogy ezeket vissza lehessen metszeni. Ezt is alapvetően, tehát az, hogy a saját csatornája, aki megbízza ezekkel a munkákkal, amikor ugye elkezdett problémássá válni a korrupció utáni nyomozás, egyszerűen kizárták az épületből, több ezer oldalnyi kutatását meg lefoglalták. Tehát ezeket a lépéseket az ember a Stázinak az idejéből, meg az AVH-nak az idejéből idézi fel, nem a nagy szabad Amerikából, ahol bárki bármi lehet, és akár egy bevándorlóból is, mint ahogy láttuk Obamánál is, akár egy bevándorlóból is lehet elnök, vagy az ember megcsinálhatja a szerencséjét, és lehet belőle nagyon gazdag üzletember, nem egy, nem kettő ilyen van, főleg, hogyha valaki nagyon szeret dolgozni, és valóban tehetséges. De ettől függetlenül az, hogy kimondja az ember nyilvánosan azt, amit gondol, azt már nem lehet megtenni. Ugyanígy Angliában is, ha megnézzük, hogy az abortusz klinika előtt álló embereket lehet, hogy tényleg csak a buszra várnak, de azért, mert az abortusz klinika előtt állnak, ezért akármikor letartóztathatja a rendőröket, hogy gondolatban imádkoztak. Ezek mind olyan dolgok, amelyek a diktatúrára jellemzőek, nem a demokráciára, ahol az ember a gondolataival azt tesz, amit akar, és úgy gondolkodik, ahogy jól esik neki, ahogy a lelkiismerete diktálja, és hogyha véleménye van, akkor azt nyilvánosság előtt akkor is elmondhatja, hogyha az sértő. Ez most nem a valódi gyűlöletbeszédre vonatkozik, amikor valakinek a meggyilkolására, vagy valakinek a teljes megsemmisítésére vonatkoznak a beszédek, mert ez valóban nem maradhat. De az, hogy az ember véleményt nyilvánít, és ezért gyűlöletbeszédnek minősítik, elveszíti a munkahelyét, letiltják, jelentgetik. Ez mind-mind a diktatúrának a jellemzői. És sajnos a legerősebb diktatúra az nem a nyílt diktatúra, mert ott az emberek tudják, hogy mivel állnak szemben, hanem az olyan lopakodó és olyan alattomos módon megnyilvánuló diktatúra, mint például ami az Egyesült Államokban, vagy a jelek szerint akár Brazíliában is van. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen a hétből még, ami hátra van, nagyon jó az önök számára. Vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót, a viszonthallásra.